Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai vasárnap igehirdetési alapigéjét. Megírva találjuk Mózes első könyvének 3. fejezetében a 21. verstől a következőképpen. Az Úristen pedig bőrruhát készített az embernek és feleségének, és felöltöztette őket. Azután ezt mondta az Úristen, íme az ember olyanná lett, mint mi közülünk egy. Tudja, mi a jó és mi a rossz. Most azért, hogy ne nyújthassa ki kezét, és ne szakíthasson az élet fájáról is, hogy egyék és örökké éljen, kiűzte az Úristen az Éden kertjéből, hogy művelje a földet, amelyből vétetett. És miután kiűzte az embert, odaállította az Éden kertje elé a kerubokat és a villogó lángpallóst, hogy őrizzék az élet fájához vezető utat. Amen. Kedves testvéreim, azt szokták mondani, hogy nem a ruha teszi az embert. Mai vasárnap kérdése az lehet, hogy van, tényleg így van-e. Vajon tényleg nem a ruha teszi az embert? Egy amerikai professzor szerint az öltözködésünk 55%-ban részes a megítélésünkben. A viselkedésünk, a beszédstílusunk pedig csupán 38%-ban. Azt is elmondja ez a professzor, hogy nem a márka számít, hanem a ruházat színe, formája és összeszedettsége. Mai igehirdetési alapigénk a Biblia első lapjairól való, az első emberpár Ádám és Éva paradicsomból való kiüzetésének történetét mondják el. Általában ezt a történetet, ahogy a teremtés történetnek és az ős történetnek a többi történetét is, elolvassuk, tudomást veszünk róla, aztán tovább lépünk. Inkább keresünk valami pozitív sztorit, mint hogy újra és újra ez a bűneset kerüljön mi elénk. De Isten ma megállít bennünket néhány igen érdekes részletnél. Itt van mindjárt a ruházkodás kérdése. Mit viselt Ádám és Éva a paradicsomi állapotban a bűneset előtt? Ezt olvassuk a 2. fejezet végén. Mindketten mezítelenek voltak, az ember és a felesége, de nem szégyelték magukat. 3 hónapos hang a lányunk, nem ismer semmiféle szégyen érzetet, azt gondolom, hogy ebben a korban ez teljesen természetes. Nem gondolkozik azon, hogy jaj, kérem, most ne pelenkázzatok be, mert akkor megláttok mesztelenül. Sőt, miközben vetköztetjük, nagyokat vigyorog ránk, mert már tisztában van vele, hogy nem sokára tisztába tesszük, hogy új ruhát kap, hogy szülei gondoskodnak róla. Ez a paradicsomi állapot, amikor Isten úgy gondoskodik az emberről, mint szülő a gyermekéről. És ezek a gyermekek nem ismernek szégyenérzetet. Nem szégyelték magukat, mondja az ige. Dani fiunk, aki 2,5 éves, néhány hónapja tanulgatja az enyém kifejezést. Az elején adottak, és még mai napig megvannak érdekes szösszenetei ezzel kapcsolatban. Nyújtotta a kis autót felém, és azt mondta, enyéd. A másik kezében lévő kis autót pedig magához szorította, és közölte, tiem. Azt hiszem, hogy sikerült megfejtenünk az enyéd jelentését. Azt jelenti, hogy az enyém, de most kölcsönadom neked, hogy játszhass vele. Manapság egyre több dologra mondja azt, hogy ez az övé, és nekünk tanítgatni kell, hogy ne vegye el a másét, mert ez a másik szomorú lesz. Kérje kölcsön, vagy játszon a sajátjával. Sokszor veszekedésbe is torkollik egy-egy ilyen jelenet. Pedig fél évvel ezelőtt még bármit ő maga is szívesen megosztott másokkal. Most szorítja magához, nem engedi még akkor sem, hogyha az a másé. Öntudatra ébredt, megtanulta, mit jelent az, hogy az enyém, és ebből származnak konfliktusok. A bűneset történetében a sátán, a kígyó, azzal kísérti Évát, azt sugallja neki, hogy Isten meg akarja magának tartani annak a fának a gyümölcsét. Pedig az lehetne a tied is, vedd el, ne hallgass Istenre, az a tiéd. És Éva megteszi, nyúl érte, elveszi, sajátjaként kezeli. Látszik ez abban, hogy ad a vele lévő férjének is, megosztja, ami az övé Ádámmal. Az enyém, adok belőle neked is. És mi történik? Az aranyos, mosolygós babából öntudatra ébredt felnőtt lesz. Ádám és Éva, akik addig nem ismertek szégyenérzetet, nem csupán a külsejük, de a lelkük tisztasága miatt sem. A gyümölcsből való falatozás után rájönnek arra, hogy mezítelenek. Akkor megnyílt mindkettejük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyék kötőket készítettek maguknak. Nem csupán külső szégyenérzet volt ez, hanem belső, a bűn felismerésének a szégyenérzete, amit aztán rögtön próbáltak palástolni a maguk eszközeivel. Külsőre a fügefa levelekből készített ruházat és az elbújdosás. Belsőre a számonkérést követő hárítás volt az, amivel próbálkoztak. Azt mondták Istennek, amikor ő számonkéri őket, hogy nem én, hanem az asszony, akit mellém adtál, mondja Ádám. Éva pedig mutogat a kígyóra. A bűneset következményeit is leírja a Szentírás, amit röviden ebben a hármasságban szoktunk megemlíteni. Az asszony büntetése az, hogy fájdalommal szüli a gyermekét, a férfié, hogy keményen kell dolgoznia, hogy a föld gyümölcsöt teremjen a számára, mindkettejüké pedig, hogy kiüzettek a paradicsomból. Azonban, ha ezt a részt is figyelmesen olvassuk, akkor ennek a harmadiknak, a kiüzetésnek a történetében érdekes részletekre lehetünk figyelmesek. Először is azt olvassuk a Bibliánkban címként e rész fölött, hogy Isten büntetése. Isten büntetése a bűneset következményéért. De milyen is ez a büntetés? Isten a szégyent eltakaró, igencsak ideiglenes fügefa levelek helyett, azt olvassuk, bőrruhát készít. Ő maga készíti ezeket a ruhákat. Álljunk meg ennél a pontnál. Isten nem azt mondja, hogy nem hallgattatok rám, nem figyeltetek oda, megszegtétek azt az egyetlen egy parancsolatot, amit én adtam nektek, takaradjatok a szemem elől, hanem mint az édesanya, akinek gyermeke nagy öntudattal kijelenti, hogy őt már senki sem szereti, ezért világgá megy, és ez az édesanya neki lát szendvicseket készíteni, és tarisznyába teszi a gyermekének a nagy vándorútra ki a kertbe. Isten ruhát készít. Ruhát készít, méghozzá bőrruhát, tartós ruhát, olyan ruhát, ami megvédi. És ezzel áldozatot hoz. Isten áldozatot hoz, hiszen feláldoz legalább egy állatot, hogy az embert felöltöztesse. Pál apostol azt írja a Galatákhoz írt levélben, mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által, akik Krisztusba kereszteltettetek meg. Krisztust öltöttétek magatokra. Ahogy egykor az Édenben Isten áldozata adott új lehetőséget, bizonyos értelemben véve védelmet az embernek, hogy az új szövetségben arról olvasunk, hogy Krisztus áldozata is ilyen öltözetet, védőburkot ad a hívő ember számára, ha elfogadja ezt a ruhát. Márpedig Ádám és Éva esetében ezt is olvassuk, és felöltöztette őket. Az öltöztetés a gondoskodásról szól. Isten nem csak, hogy elkészíti a ruhát, hanem rá is adja az emberpárra. Segít neki, mert az ember erre magától képtelen felvenni azt a ruhát. Daninál az öltöztetés viszonylag egyszerű, néhány esetet leszámítva. Most még ott tartunk, hogy mi öltöztetjük, ő pedig már le tudja venni magáról a ruhadarabokat, öltözni még nem tud, még segítségre szorul. Az első emberpár megpróbálta leplezni a szégyenét, megpróbálta eltakarni a bűnt, megpróbált felöltözni. A fügefa levelek, a bűnös ruha, a bőrruha pedig, amit az Isten készít, a bizalom ruhái, amelyek elmondják Istenről, hogy milyen is valójában. Azt is előrevetítik, hogy hogyan készíti el a visszautat. A ruha teszi az embert. A ruha, amit Isten ad rá, azért, hogy folyamatosan ott legyen az ember számára a lehetőség, azért, hogy emlékezzen az Istenre, hogy ne felejtse el az Istent, hogy emlékezzen arra, hogy honnan esett ki. Balagási öltöny, vagy esküvői öltöny, vagy éppen Luther kabát bennem emlékeket hívnak elő. Olyan emlékeket, amikben benne van öröm, benne van nehézség, évek küzdelmei és évek boldog pillanatai. A teológián a harmadik évfolyamban passió előadást tartottunk, ahol én voltam Jézus. Egy lepedőből, egy sima, egyszerű fehér lepedőből készítettük a jelmezt. De amikor magamra öltöttem ezt az egyszerű ruha darabot, akkor megértettem valamit arról, abból, amit Pál apostol mond, amikor az előbb idézett igét írja le, hogy Krisztust öltöttétek magatokra. Én azt éreztem, hogy tökéletesen alkalmatlan vagyok arra, hogy ezt a jelmezt magamra öltsem, hogy ezt a tiszta, fehér ruhát magamra vegyem. Sokszor gondolkoztam azon, hogy mi lehetett Jézus köntösével, amit a katonák ott a kereszt tövében kisorsoltak. Vajon az a nyertes, aki megnyerte ezt a sorsolást, vajon valaha magára vette azokat a ruhákat? Magára öltötte Krisztus ruháit? Vagy továbbadta? És akinek továbbadta, az felvette? De vajon mi belebújjunk-e abba a ruhába, amit Isten a mi számunkra a legnagyobb áldozattal, a legnagyobb áldozat árán készített el, és amit Isten szeretne ránk adni. Szeretne ebbe a ruhába felöltöztetni bennünket. Nem úgy vagyunk-e ezzel, hogy azt mondjuk, mi nem érdemeljük ezt meg. Kibújjunk belőle akkor is, amikor esetleg ránk adja. Mert az Isten adta, és mi ezt nem becsüljük meg. Eldobjuk. Alapigényben azt olvastuk, hogy Isten miután felruházta az embert, kiűzi őt a kertből. Azután ezt mondta az Úristen, íme az ember olyanná lett, mint mi közülünk egy. Tudja, mi a jó, és mi a rossz. Most azért, hogy ne nyújthassa ki kezét, és ne szakíthasson az élet fájáról is, hogy egyék és örökké éljen. Kiűzte az Úristen az Éden kertjéből, hogy művelje a földet, amelyből vétetett. És miután kiűzte az ember, odaállította az Éden kertje elé a kerubokat és a villogó lángpallóst, hogy őrizzék az élet fájához vezető utat. A kiűzetés, a paradicsomból való kiűzetés nem az Isten akarata. Ez az ember döntése volt, amikor szakított arról a fáról. Az viszont, hogy az élet fájáról ne szakíthasson, és ne éljen örökké, ez az Isten akarata. De nem a kegyetlen Istené, hanem a kegyelmes Istené. Mert Isten nem szeretné, hogy ez az állapot, a bűn állapota, a folyamatos szégyen érzett állapota, ez örök legyen. Azt mondja, amikor újra meg tudsz állni előttem, leplezetlenül, mesztelenül, tehát elismerve és nem leplezve, nem takargatva a bűneidet, akkor és csak akkor szakíthatsz majd az élet fájáról is. A Biblia utolsó könyvében, a Jelenések könyvében, az utolsó előtti fejezetben olvashatjuk, az utolsó fejezetben. Boldogok, akik megmossák ruhájukat, mert joguk lesz az élet fájához, és bemennek a kapukon a városba. Alapigényben a kiüzetés, itt a Jelenések könyvében a visszaút lehetősége. Megmosni a ruhát, de arra is választ kapunk, hogy hogyan, kicsit korábban a Jelenések könyvében, a 7. fejezetben olvashatjuk ezt, a bárány vérében. Ezek azok, akik a nagy nyomorúságból jöttek, és megmosták ruhájukat, és megfehérítették a bárány vérében. A képlet igazából nagyon egyszerű. Jó pár évvel ezelőtt az első börtönmissziós élményem az volt, hogy találkoztam egy gardróbszekrény méretű emberrel, aki teljesen szőr nélküli volt, szemöldöke, szempillája sem volt itt betegség kapcsán. Kezet fogott velem, és a keze az enyém sem kicsi, az én tenyerem sem kicsi, de az övé a duplája volt az enyémnek. Felhő becenévre hallgatott ez a fiatal ember, és behajtóként dolgozott, nem éppen a hivatalos kategóriában. Aztán történt valami, és ő a börtönben kötött ki, ahol nem csak velem találkozott, hanem találkozott a Szentírással, amit neki állt olvasni, ott az előzetesek között, ahol nagyon sokat vannak bezárva az elítéltek, elolvasta a Bibliát. Aztán újra és újra egyes részeit. Egy pár évvel a börtönbe kerülése után, már az ítéletet követően egy rajzot tett elém, és azt mondta, tudod, én azt szoktam meg, hogy bármit elérek az erőmmel, a megjelenésemmel. Sokszor csak rá kellett néznem valakire, és már fizetett is. Aztán amikor Istent megismertem, akkor vele is próbálkoztam. Azért, hogy elérjem, amit akarok. Eleinte azt kértem, hogy segítsen kijutni innen. Aztán amikor megvolt az ítélet, akkor jöttem rá, hogy Isten a köztem és közte lévő irtózatos nagy szakadékot nem engedi. Nem engedi a saját erőmből átlépni. Mert hogy egy iszonyatos nagy szakadék van Isten és én közöttem. Egy szakadék, ami emberileg áthidalhatatlan. Aztán a Bibliát olvasva az jutott eszembe, hogy lerajzolom, hogyan is hidalja át Isten ezt a szakadékot. Azzal megmutatta nekem ezt a rajzot, amin a szakadék egyik felén egy ember áll, a másik felén egy Isten szimbólumot, egy háromszöget rajzolt le, felhő, és a kettő közé a szakadékba belerajzolta a keresztet. Jézus Golgotai keresztjét. Megértette, eljutott erre a hitre, hogy csak Jézus keresztje az, ami elvezeti őt az Istenhez. Csak Krisztus keresztje nyitja meg az utat Istenhez. Azt az utat, amelyet ő kerubokkal és lángoló pallussal őriz, amit még Indiana Jones sem képes áthidalni. Közel lehet kerülni hozzá. Sok útról lehet próbálkozni, de az utolsó lépés, ezen a szakadékon való átkelés, a kapun való bejutás csak Jézus vérével, a benne való hittel lehetséges. Isten ma mindnyájunknak, neked és nekem új ruhát szeretne adni. Fel szeretne öltöztetni bennünket a bárány vérében megmosott ruhával. Az áttetsző, a megfehérített, a bűnt nem takargató ruhával. Az öltözködésünk, a megítélésünk 55%-a, mondja a kutató. Isten is ez alapján ítél meg. A végén csak ezt kérdezi. Van a bárány vérében megmosott ruhád? Adja Isten, hogy erre a kérdésre a válaszunk az lehessen. Hála neked, Uram, van. Van fehér, áttetsző a bárány vérében megmosott ruhám. Van örök életem. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hálát adunk neked, hogy te Jézus Krisztusban elkészítetted az üdvösség útját a mi számunkra. Köszönjük, hogy az ő vére megtisztít bennünket. Add, Uram, hogy ebben a hitben növekedjünk, erősödjünk. Add, hogy ez a hit betöltse az egész életünket. Add, hogy az a ruha, amit te adsz ránk, az tiszta és fehér maradhasson. Mi ne akarjuk levetkőzni magunkról, ne akarjuk eldobni magunktól ezt a lehetőséget, amelyet te készítesz nekünk. Te úrj meg bennünket a kísértésben. Te vigyázz ránk, és te vezess bennünket, hogy megmaradhassunk a benned való hitben, hogy erősödhessünk a kegyelemben. Kérünk téged, Urunk, te állj mellettünk, amikor mások felé is bizonyságot teszünk. Amikor a szavainkkal, a tetteinkkel hirdetjük azt, hogy tiéd a dicsőség és a hatalom. Segíts bennünket erre az előttünk lévő időben is. Jézus Krisztusért hallgass meg. Amen.